Hiszem, a habitusom elárul.
Szerzetes vagyok.
Joseph Marinak hívnak, és pap vagyok. Szent József családjához tartozom. Ez egy új közösség. Vagy inkább egy olyan közösség, ami az Úr kegyelméből szeretne megújulni. Tehát a kis közösségek szerzetesi testvériségéhez tartozik, amely a különböző életállapotokat gyűjti egybe, családokat, fiatalokat, akik még nem döntöttek a hivatásukról, apostoli munkát végző szerzeteseket és szemlélődő szerzeteseket, akik itt a kolostorban élnek, szemlélődő életet. A lelkiségünk középpontjában az irgalmasság áll, az ember nyomorúsága felé hajló isteni szív. A kolostor a Názáretben elrejtett életet, az Isten szívébe rejtett életet próbálja élni. A laikus testvérek pedig ezt az elrejtezettséget a világ szívében élik, mint a föld sója. Mindig ebben a perspektívában, vagyis az irgalmasság kegyelmét befogadva, mind jobban befogadva azt a tüzet, amit Jézus gyújtott bennünk, hogy továbbadhassuk. A legnéstelenebb testvéreink felé forduló szeretettel nyitottuk meg házainkat Isten útmutatására. Ezek csak próbálkozások, szinte laboratóriumok a számunkra. Egy ilyen otthonunk nappal áll a szükséget szenvedők rendelkezésére. Családaias légkörben újra tudatosítani szeretnénk mindenkiben a méltóságát, úgy tekintve mindenkire, mint a saját testvérünkre. Mindenki puszta jelenléte által már méltó a szeretetre, azért, mert létezik. És azért létezik, mert Isten végtelenül szereti, és azért végtelenül méltó a tiszteletünkre, a szeretetünkre. És hosszabb ideig is szeretnénk a rászorulók rendelkezésére állni. Az Úr megengedte, hogy Ászban például egy farmot hozzunk létre, ezt az életházának, vagy a találkozás farmjának nevezzük. Most építjük el éppen. Ide nehézségekkel küzdő fiatalokat fogadunk be. Főleg kiskorúak érkezésére számítunk, akik már nagyon fiatal korukban nehézségekkel kerültek szembe. Családjukban, az iskolában, vagy szociális társadalmi szinten. A háztáji munkával, az állatokkal való foglalkozással szeretnénk bennük újra felkelteni az élet utáni vágyakozást, a kapcsolatokban való kibontakozáson keresztül. Ezek a kapcsolatok ugyan gyakran tele vannak konfliktusokkal, de szeretnénk újra felfedeztetni velük, hogy a kapcsolatban nyílhat ki és bontakozhat ki az ember, és a kapcsolat a szeretet otthonává válhat. A termékenység és az élet otthonává. Ezáltal próbálunk segíteni nekik az útkeresésben, hogy mindnyáján önállóan megtalálják helyüket az Isten tervében. Az én személyes tapasztalatom nagyon régre nyúlik vissza, és bármennyire is tagadnám, fontosnak tűnik, hogy kisgyermekkoromból induljak ki. Több jelentős törés volt az akkori életemben. Keresztény nevelésben részesültem, de ezután következtek a nehéz idők, amik ezek az idők mindenki számára nehezek, a kamaszkor, az első érés időszaka. Ebben a korban kell a gyermeknek felvállalni azt a felelősséget, hogy felnőtté válik. Tudatában voltam ennek a felelősségnek, hogy választani, hogy dönteni kell. Ilyenkor egy alternatívával találjuk szembe magunkat. Vagy befogadjuk az életünkbe Isten atyaságát, hogy kibontakoztató erejével hasson ránk, vagy ha Isten arcának közönsége folytogat bennünket, akkor csak Nietzsche megoldását választhatjuk. Kinyilvánítjuk azt az akaratunkat, hogy Isten halljon meg, hogy szabadon élhessünk. Én a két megoldás között pengeien táncoltam. Nem mertem közeledni ahhoz az Istenhez, aki úgy tűnt, hogy megváltoztatta az arcát. Nem mertem igazán követni őt az új utakon, de nem akartam elhagyni sem. Nem akartam elhagyni. Nem tudtam megállni például, hogy ne menjek be abba a templomba, ami az otthonunk és az iskola közötti úton volt. De nem mertem az oltári szentség jelenlétébe helyezkedni, mint fiatal koromban. A kamaszkoromnak ebben a szakaszában a templom végében egy oszlop mögé rejtőztem előle, de mégis onnan néztem, mert nem tudtam meglenni nélküle. Teljesen elbűvölt, szükségem volt rá. Aztán egy nap végre döntöttem. Egyik reggel anyám megkérdezte, hogy elkísérem-e a Szent Misére. De látva, hogy még nem készültem el, rám hagyta, hogy most nem megyek el vele. De sohasem felejtem el a tekintetét, ahogy ott ült a fotelben. Nem kísérlek el, válaszoltam, és soha többé nem kísérlek el. Aztán felálltam, bementem a szobámba, és sírni kezdtem, hiszen ez a valódi törés volt számomra. Tudtam, hogy mit hagytam el, de azt nem tudtam, hogy hova megyek. És azt hiszem, hogy az azt követő napokban ébredtem rá a döntésem tudtáról. Úgy érzem, hogy egyedül merültem el a sötétségben. És most megkérdezhetitek, hogy akkor miért maradtam ott? Azért, mert egyfajta kihívást láttam benne. Ez egy kihívás az ember számára, aki egyedül, Isten nélkül akarja építeni az életét. És aki szívből hiszi, hogy felvállalja az emberségét azáltal, hogy megszabadult az isteni gondviseléstől. És később aztán, amikor újra kézbe vettem a Szentírást, Isten emlékeztem Szent János sorait olvasva, hogy amikor Júdás elment, éjszaka volt. Ahányszor olvasom ezeket a sorokat, ez mindig felidézi bennem a szakítás pillanatát, a szabadság cselekedetét, amikor tulajdonképpen megkértem az Urat, hogy lépjen ki az életemből. Ezután mindenféle utakon kalandoztam, hogy betöltsem azt az űrt, ami természetesen bennem maradt. Először tudományos kutatással foglalkoztam, ami egyébként szellemileg rendkívül gazdagító, kibontakoztató, de lelkileg nem táplál, csak újabb kérdéseket vet fel. És aztán jöttek az utópiák. Akkor utópiáiból egytől egyig kivettem a részemet. 68-at írtunk, ez volt a barikádok ideje és a világ úgynevezett megújulása. Egyszer aztán szembe találtam magam egy nagy plakáttal, egy hindu guru arcával, transzcendentális meditáció, olvastam. Emlékszem, hogy megálltam előtte, és ezt mondtam. Miért is nem? Ott volt a meghívó a beavatási kurzusra, és el is mentem. Emlékszem, hogy semmit nem hallgattam meg a bevezetőből, mert csak az érdekelt, egy technika elsajátítását ígérték, hogy hogyan érhetem el újra azt a bensőséges érzést, amelyet szakítottam. Ha mondjuk egy keresztény közösség, például a karizmatikus megújulás tagjai hívtak volna az ima csoportjukba, akik örömmel és elragadtatással élik meg a hitüket, és elvezettek volna az Úrral való találkozásra, biztos, hogy kész lett volna a szívem a vele való találkozásra. De egy pillanatig sem gondoltam a katolikus egyházhoz való visszatérésre. Néha felteszem magamnak a kérdést, hogy nem az Úr Jézus tiszteletének kifejeződése az, hogy tiszteletben tartotta az eltávolodásomat. De meglátjuk majd, hogy nem hagyta figyelmen kívül azt az utat, amelyet a kalandozásaim során választottam. Beavatást nyertem tehát az új technikába, napi 2x20 percet kellett gyakorolni, hogy jobb eredményt érjünk el. Én 2x1 órát, 2x1 órát, 2x2 órát gyakoroltam, amíg el nem értem a transzállapotot, amelyben nem voltam képes felelősséget vállalni, sem az oktatói, sem a laboratóriumi munkámban. És a munkaigazgatóm, akivel jó viszonyban voltam, és akinek tudomása volt arról, hogy hiteles, lelki kereső úton vagyok, egy hónapos szabadságot javasolt, hogy megpróbáljak célba érni. És ezt a hónapot arra használtam fel, hogy elmenjek ahhoz a híres guruhoz, aki ahelyett, hogy csökkentette volna, emelte a napi meditáció idejét, hogy még mélyebb tapasztalatra tegyek szert. Mikor visszatértem, nem egy hónap múlva, hanem néhány hónap elteltével, már a tanítója lettem ennek a beavatásnak. Még néhány hónapot töltöttem Európában, hogy megosszam az életemet nappal a laboratóriumunka, és este az éjszaka egy része alatt a beavatás között az érdeklődők számára. Meg akartam ismerni Istent. Abba hagytam a tudományos kutatást, és csatlakoztam a guruhoz. Ő megkedvelt engem, és elfogadta a kérdésemet a Brahmacharyára. A Brahmacharya egy szerzetesrend Indiában, a két létező szerzetesrend közül, és ráadásul tanítványának fogadott, vagyis elkísérettem az utazásaira. Ez lehetővé tette, hogy 4 éven keresztül ásrámozimáliában éljek, vagyis egészen egyszerűen abban a hagyományban, ami kétségkívül az uralkodó hagyomány Indiában, és amit Védantának hívnak. A Védák a hindu hagyomány alapvető szent könyvei. És ezen belül 6 dársána, vagyis ortodoxnak minősülő szemléletmód létezik. És a legterjedelmesebb, vagyis kétségkívül a legfejlettebb ága ennek a végső célok felderítését irányozza meg. És ez az, amit Vedantának nevezik. Egyszerűbben fogalmazva, a Vedanta egy olyan filozófiai rendszer, amely szerint minden, ami létezik, része az istenségnek. A növényvilágtól kezdve az állatokon át, a kőig, amin ülök, az állatok és magam is, mint emberi lény, mindannyian az isteni létező alkotó elemei vagyunk. És a személyiségek sokfélesége csak puszta látszat. Ha minden megnyilvánulás isteni, akkor mindent Isten bocsájt ki magából, és az egyének különbözősége is az isteni gyökéről fakad. Egyszerűbben fogalmazva, mindaz, ami létezik, vagyis ami részt vesz a létezés cselekedetében, Istenben vesz részt. Isten mindennek a létezése, ő maga a természet. Nem létezik tehát egyrészt teremtő Isten, másrészt pedig teremtmény, hanem létezik a természet, ami összefogja az összes megnyilvánulási formát. És mindez a megnyilvánulás az isteni létezőből indul ki. A növénynek a létezése, vagyis az a lét, amely egy növényt növényé tesz, isteni. Ugyanúgy, ahogy az állat létezése, vagy az ember létezése. És ezek szerint, hogyha Isten minden létező létezésének a gyökere, ahhoz, hogy kövessük őt, visszafelé kell haladnunk, ezt mondják az őseink is, és talán pszichológiai értelemben véve az egyéniségünktől a forrás felé kell haladni. Lehet egy benyomásom, vagy egy olyan illúzióm, hogy egyéniség vagyok, hogy egy én vagyok, ami talán egy egyedi, másokétől eltérő testben nyilvánul meg, egy többiekétől eltérő, egyedi gondolkodási rendszerben. Viszont az összes egyéni tulajdonságaim összessége transzcendátként, vagyis a különbségeken felül emelkedettként jelenik meg, hogy mindahhoz kapcsolódjunk, ami körülvesz, vagyis magához a létezéshez. És hogyan lehet elhagyni azt a látszatot, amit a hinduk májának neveznek, vagyis a sokszerűség látszatát ahhoz, hogy elérjük a közös alapot, ezt a közös gyökeret. Azoknak a technikáknak az összességét, ami ezt az élményt helyezi kilátásba, a jóga foglalja össze. A Jóga című művet egy Patanjali nevű szerző írta, abban az alakjában, amit ma is ismerünk, és ez az írás az időszámításunk előtti első század feléből származik, de vannak olyan részei, amik ennél régebbiek is lehetnek. Patanjali egybegyűjtötte mindazokat a technikákat, amelyeket a hétköznapi ember számára elősegítik ennek az élménynek a megélését, vagyis azt, hogy felül tudjon emelkedni ezeken az egyéni dolgokon, az individualitásokon. A jogának 7 nagy lépcsőfoka van, 7 könyvben megírva. Amit nyugaton jogának hívnak, ez csak a töredékét képezi az egész rendszernek, a joga hatalmas rendszerének. Először is létezik egyfajta erkölcsi szabályrendszer, aztán jön a higiéniának egy teljes rendszere, utána pedig a testhelyzet rendszere. Ezt a testhelyzetnek ezt a rendszerét hívják ászánának. És ez az utóbbi az, ami megjelenik a nyugati joga kurzusokon. Ezek a test kicsavart pozícióit tartalmazzák, és ezek a pozíciók a gerincoszlop mozgására épülnek. Az a szerepük, hogy felébresszék az úgynevezett kundalinit. A kundalinit itt úgy fordítanám le, hogy kozmikus energia. A kozmikus energia különböző energiaközpontokból oszlik szét bennünk, ezekből nagyon sok van, viszont van közöttük 7, amely központi szerepet játszik, és ez a 7 dolog, ez a 7 pont, ez a gerincoszlopban található. Az első központ a gerincoszlop alapjában van, az alján, ez a gyökér csakra. A hatha jóga, vagyis a fizikai gyakorlat célja az, hogy feléleszük ezt az energiát, és feljutassuk végig a gerincoszlopon, megnyitva az összes többi csakrát. Akár meg is mutathatom, hogy ezt hogyan kell tenni. Ilyenkor a csatornák keresztezik egymást, és körülveszik a központi csatornát. És a csatornák kereszteződésénél, egy-egy elágazásnál újabb csakra található. De valójában sokkal több van ennél. 7 fő csakra létezik, és 7 kis híd, amelyeket fokozatosan működésbe hozhatunk. És ezek sorra váltják egymást, és kiteljesítik a hatást. És az energiát a gerincoszlop alsó részétől mindig feljebb, egészen a koponyáig jutatják el, és itt a koponyánál található a fő csakra. És a folyamat elősegítésére légzőgyakorlatok állnak a rendelkezésünkre. 6 fajta légzésmód létezik. A pranayama, mivel a 2 kis csatorna, ahogy mutattam, 7-szer keresztezi egymást, a jobb és a bal, és ezek a jobb és a bal orrüregben végződnek. Most eljátszunk az energiával, és az energiát felpumpáljuk a légzéssel. De vigyázzat, mert ezek néha nagyon heves légzőgyakorlatok, amelyeknek érdekes módon nem a légzés a célja, hanem a légzés leállítása. Ezután jön a mantra, ez egy olyan hang, egy vibráció, ami a csakrákkal együtt rezeg. Vannak olyan hangok, amelyek összhangban vannak a csakrákkal, és segítenek, hogy az energia szabad utat nyerjen. Együttesen váltják ki a kundalini felkúszását végig a gerincoszlopon, és amikor ez a koponya tetejéhez érkezik, ez egyfajta káprázatot, egyfajta extázist eredményez. Nem azt mondom, hogy eszméletvesztés következik be, bár filozófiai értelemben elveszítem az eszméletemet, és teljesen áthat egy újfajta létérzés. A szenvedés forrásai többé nincsenek jelen. De mit jelent egyáltalán a szenvedés? A szenvedés azt jelenti, hogy a személy a maga egészében sérül meg. Szenvedek, mert az énemet támadták meg. Akár a lelki, pszichikai vagy fizikai énemről legyen szó. Ha kiiktatom ezt a szemét, már nem tudok szenvedni. Felülemelkedtem a szenvedés lehetőségén. Azt mondhatnám, hogy Buddha a lehető legmesszebb ment az eljárás filozófiai kidolgozásában. És Buddha beszél is erről az élményről. Az életét megpecsételte a szenvedés, és mindenkinek az életét. De mi az oka a szenvedésnek? A vágy. A megismerés vágya, az élet vágya, a létezés vágya. Ha nem akartok szenvedni, hagyjatok fel a vágyaitokkal. Láthatjuk, hogy Buddha kérdései előtt is 2 út nyílik. Az első a naturalizmus útja, ahol az ember önmagába fordul, a természettel való egység állapotában, és a másik pedig úgy mondhatnám, hogy Krisztus követésének a merészsége, a bátorsága. Nem a megtérésemben lesz fontos, mert ez tulajdonképpen a megtérésem után történt, de megértettem, amit megértem. Szembesültem Buddha és Jézus halálával. Buddha lótuszülésben halt meg. Amikor minden erő a köldökére összpontosult, energetikai szempontból ez egy embrionális pozíció. Egy élőlény, aki az önimádó, narcisztikus egyensúlyi állapotába van zárkózva. Azzal a mosollyal, amit mindannyian ismerünk, fokozatosan visszahúzódik a különböző szintekre. Jézus viszont az ég és a föld között hal meg. Az ég és a föld közé emelve, teljesen kitárulkozó testhelyzetben. Megszületett az új életnek. Ő az elsőszülött azok közül, akik a szeretet útját akarják követni. Egy óriási kiáltással hal meg, és nem pedig harmonikus mosollyal. Elragadtatásban hal meg, és az új életre születés kiáltásával. A szeretet áthatolt a halálon, hogy bevezessen minket az életbe. Ez 2 teljesen különböző út. Az élet merészsége, amely kitárja magát, ami meri vállalni a szeretet kockázatát, a másság kockázatát, a személyes kapcsolatot, még Istennel is abban a reményben, hogy ez a kapcsolat a szeretetben kibontakozhat, kiteljesedhet és beteljesülhet. És pontosan ez a feltámadás. Az Úr mégis eljött értem az én útkeresésemben. Mindezt egy testvéren keresztül tette, aki a gurunál volt látogatóban, és látszólag teljesen ártatlanul megkérdezte. De hát ön fiatal korában keresztény volt, keresztény nevelést kapott. Azt válaszoltam, hogy hát igen, ez igaz. Ezek után feltett még egy apró kérdést. Akkor az ön számára kicsoda ma Jézus? Ez pontosan az a kérdés, amit Máté és Márk evangéliumában találhatunk. Ti kinek tartotok engem? Emlékszem, hogy hagytam elmenni ezt az embert. Az egyetlen szó, amit kiejtett, Jézus, milyen belém hatolt anélkül, hogy meg tudtam volna akadályozni. Visszhangot ébresztett a lelkem mélyén. Nehéz erről az élményről beszélni. Azt hiszem, hogy mondhatom azt, hogy még mindig ebből a találkozásból élek. Emlékszem, hogy akaratomon kívül térdre estem, és felismertem Jézus jelenlétét. És azt merem mondani, hogy úgy éreztem, hogy a térben ott áll mögöttem. Természetesen mögöttem, hogy ne erőltesse rám magát. És végtelen együttérzésében, végtelen gyengétségében, és végtelen irgalmában volt jelen. Isten szíve, aki Jézusban lehajlik a gyermekei nyomorúságához, ahhoz a nyomorúsághoz, aminek nem voltam tudatában, de ő, vagyis Jézus kétségkívül ismerte. Lehajolt hozzám, és hogyha megpróbálom ezt most szavakkal elmondani, úgy tűnt, hogy azt olvashattam ki a tekintetéből. Még akkor is, hogyha mögöttem állt, mégis mintha láttam volna a tekintetét, ami azt kérdezi, mennyi ideig várakoztatsz még, gyermekem? És itt kezdődik a történet. Addig nincs semmi, amíg a természet nagy egyvelegével mi is össze vagyunk keveredve. Akkor kezdődik a történet, amikor az ember a szabadságával válaszol Istennek. Isten az, aki hív engem a szabadságra. Amikor az isteni te a nevemen szólít, akkor válaszolhat az énem. Akkor jelenik meg a szabadságom, és kezdődik a történetem. A történet alapvetően az isteni és az emberi szabadság között helyezkedik el. Természetesen valahol összefonódik más testvérek szabadságával is, de gyökereiben ez az én Isten kapcsolatom szent története. És én elindultam. Nem volt könnyű, de az Úr mindent elrendezett, hogy 24 óra alatt sikerült elszakadnom az ásrámtól, és újra Európában voltam. Ugyanis engedélyt kértem a gurutól, hogy eljöhessek, ő pedig megbízott bennem, és hagyta, hogy visszavonuljak. Néhány órán belül aztán kerítettünk egy autót, ami a repülőtérre vitt. Ezek után megérkeztem Európába, egyetlen csomaggal, és az előttem álló új élettel, amelyet az Úrral együtt akartam felépíteni. Tehát megérkeztem nyugatra, a Himaláján töltött több mint 4 év után, azzal a felelősséggel, amelyen már elgondolkoztunk, hogy válaszolnom kellett az Úr hívására. Válaszolnom kellett tehát az Úrnak a hívására, újra el kellett indulnom. Jézus volt az, aki hívott engem. Jézus az igéjében nyilatkoztatja ki magát, és az igén át adja oda magát. De mégis az egyház szívében kétségkívül ritka pillanat, hogy ne a szellem erejével, hanem inkább ne az értelemmel, hanem inkább az alázattal keressen fel az Urat ott, ahol élt, ahol nekünk adja magát, vagyis jegyesében az egyházban. Még nem voltam benne igazán a testben, az egyházban, ott, ahol a lélek teljességében adja magát. Én azt hiszem, könnyű préda voltam, mondjuk úgy, az összes ezoterikus szekta számára, amelyek Jézus és az evangélium nevében küzdenek létjogosultságukért, de eközben egyáltalán nem tartoznak Krisztus tanítványaihoz.
Que
Szent Irénusz már az első teológiai mű megírásakor szót emelt az eretnek gnosztikus áramlat ellen, tehát a gnosztikusok olyanok, akik olyan megváltástant hirdetnek, amelyben nem egy megváltó esemény és nem egy megváltó személy szerepel, hanem egyfajta tudásegyüttes akarja megváltani az embert. Találkoztam ilyen ezoterikus szekta tagjaival, de most nem akarok részletekbe bocsátkozni az ezoterizmussal kapcsolatban. Ez egy keresztény ezoterikus szekta volt, enyhe gnosztikus jegyeket mutatva. Ők bizony hamar felfedezték, hogy hatalommal rendelkezem. Persze nem így nevezték, hanem Isten adományának. Arra buzdítottak, hogy állítsam tudásomat a testvéreim szolgálatába, az irgalmas szeretet lelkületében, az evangélium nevében, annak a Jézusnak a nevében, aki megérintett, megszólított engem. Nem láttam akadályát, mivel semmi tudásom nem volt a kérdést illetően. A hatalom, amit felfedeztek, a radiesztézia, a diagnózis felállításának képessége volt a gyógyászat területén. Körülbelül az, amit ma a New Age irányzatban a bioenergetika korai formájának nevezhetnénk. Egy ingát lóbába megállapították, hogy tehetségem van a radiesztézia területén. Teljesen megrökönyödve kézzel vettem a cérnára függesztett ólomdarabot, és valóban sikerült. Egy személy jelenlétében először felveszük fel a kapcsolatot olyan formában, hogy a kezünket a keze fölé helyezzük. Hamar rájöttem, hogy a diagnózis felállításához nincs is szükségem ingára. Elegendő volt nyugodtan ránéznem a szemére, hogy megalapítsam, mi nincs rendjén. Ez volt tehát a látnoki képességem adománya, idézőjelben. Arra is hamar ráébredtem, hogyha a páciens keze fölé helyezem a kezemet, hogy megállapítsam a diagnózist, a beteget azonnal jó leső érzést töltötte el. Ebből arra következtethettünk, hogy gyógyító erővel is rendelkezem. Rövid idő alatt sok képességemre fény derült. Még mindig arra hívtak és arra ösztönöztek, hogy tudásomat állítsam a testvéreim gyógyításának szolgálatába, mivel maga Jézus is gyógyított, és nincs sok arra, hogy aki ilyen képességekkel rendelkezik, ne éljen vele. Ekkor kezdtünk el mágneses láncokat alakítani. Először kézrátétellel, ami nagyszerűen működött egyszerre 2-3 emberrel is. Majd a mágneses lánc segítségével megpróbáltunk javulást elérni az egyén egészségi állapotában. Szükségesnek tartom megjegyezni, hogy ez idő alatt megmaradtam a megtérés útján is. Amennyire csak tudtam, hűséges maradtam Jézushoz. Minden nap jártam szentmisére, szentségimádásra. Imádkoztam Máriához, imádkoztam a rózsafüzért, tehát hiteles keresztény életet éltem. Ha meg szeretném határozni, hogy mit jelent médiumnak lenni, azt mondhatnám, hogy azzal a képességgel kell rendelkezni, hogy teljesen egyesülni tudjak a velem szemben ülő személlyel. Vagyis nem is egyszerűen a személlyel, hanem médiumnak lenni bővebben annyit jelent, mint egyesülni egy bizonyos szintű okkult energiával. Okkult energiáról, okkult erőről beszélünk, vagyis olyan erőről, amit nem látunk, nem tudunk láthatóvá tenni a klasszikus filozófia fizika eszközeivel. Sem láthatóvá tenni, sem kezelni, sem hozzátenni, sem használni. Képtelenek vagyunk objektíválni azt az energiát, amit még, és most mindig idézőjelben mondom, amit okkult energiának nevezünk. Egyesek azt válaszolják, hogy ott van a radiesztézia, ahol az inga, mint segédeszköz segítségével képesek vagyunk skálán meghatározni, osztályozni és az intenzitását érzékelni ennek az energiának. Ezzel csak az a probléma, hogy az inga is az okkult tudomány tárgykörébe tartozik. Ennek az idézőjelbeni tudománynak az episztemológiai problémája az, ami tulajdonképpen nem is az, mivel nincs is episztemológiája, vagyis nincs olyan objektív módszere, hogy a tudományosságra joggal igényt tarthatna. Nem a készülék működéséről van szó. Az ingát valakinek a kezébe adhatjuk, működni is kezd, más valakinek a kezében viszont semmi eredményt nem mutat. Tehát nem beszélhetünk az objektivitásról ebben az esetben. Az inga egy olyan segédeszköz, ami láthatóvá teszi annak az energiáit, aki a kezében tartja. Az ingát és a radiesztéziát az ezoterikusok a látnokság kategóriájába sorolják, ami azt jelenti, hogy bizonyos gyakorlatok segítségével egy idő után eszköz nélkül is ugyanazt a hatást lehet elérni. Ugyanez az összes mágiára érvényes. Érvényes a kristálygömbre, a kártyára, és mindenre, ami csak létezik. Ezek csak segédeszközök az okkult tudomány gyakorló médium intuíciójához és a látnokságához.
Pour l'intuition médiumnique, pour l'intuition de voyance de celui qui exerce.
És ekkor még nem tértem vissza igazán szívből ahhoz az egyházhoz, ahol apránként lelki gyógyulásra találhattam volna, és ezért visszatérhettem volna, mondjuk úgy, egy normális állapotba. Kiléphettem volna a médiumi állapotomból, amiben egyfolytában voltam, mivel megtérésem ellenére fizikálisan is, még mindig egyfajta fúzió állapotában voltam. Nagyon hamar az ezoterikus iskolák figyelmének középpontjába kerültem, akik lehetőséget láttak a képességeim kihasználásában, nyitott csakráimmal, és csak meg kellett tanítani velem, hogy hogyan használjam fel ezt a hatalmat. Azt a hatalmat, ami egyre inkább eltávolított Istentől, mivel egyre nagyobb elmélyülést, egyre mesteribb művelést igényelt. Eltávolodást eredményez az ezt gyakorló személyre nézve, de megfigyeltem, hogy a páciensre nézve is. Mivel a médium akár akar, akár nem, ennél is a kifejezésért, de mégis a guru szerepet vesz fel. Pedig már tanulhattam volna az indiai tapasztalatomból, ami a saját szabadságom és a saját felelősségem elé állított. Meg kellett volna lenni bennem a megkülönböztetés képességének. Tisztában voltam azzal, hogy egyfajta visszaélés, sőt, erőszakot követtünk el a másik személy szabadságával szemben, ennek a hatalomnak a birtokában, a hatalomérzésben, a másik ember gondolataiban való olvasáskor. És még ha hosszasan kértek is erre, semmiképpen sem volt, lett volna szabad visszaélnem a másik ember szabadságával. Ha Jézus meghalt értem a kereszten, hogy visszaadja Isten gyermeki szabadságomat, nekem nem lett volna szabad így beavatkoznom a testvéreim pszichikumába. Egyszer aztán, amikor egy hozzám közelálló személyre helyeztem rá a kezemet, mintha egy személyes jegyeket öltött lény belülről készített volna valamire. Nagyon nehéz elmesélnem ezt az élményt. Nem lelki tapasztalatról van szó abban az értelemben, ahogy például egy olyan eset történik, hogy a Szentlélek indít belülről. A Szentlélek egy olyan személy, aki a szívemben nem tőlem származó indítatásokat véghez viszi, és felfedezem benne a kedvesem illatát, aki engem hív. De itt egyáltalán nem a szív mélyéről volt szó, nem egy lelki spirituális szintről, ez inkább a pszichikum, az érzelmek szintjén álló, az értelem szintjén álló késztetés volt, mint ha beszélnék valakivel, aki velem szemben áll, azzal a különbséggel, hogy ő kívül helyezkedik el. Az ő késztetését éreztem, elképzelhetik a csodálkozásomat, a megdöbbenésemet, majd egészen őszintén az aggodalmamat, mivel felismertem, hogy itt valami különös erő lépett közbe, amelyel nem szabad szövetkeznem. 15 évvel ezelőtt channelinggel foglalkoztam, ami a spiritizmus egyik különös formája. Ha azonnali intuícióval egy nem érzékelhető ismeretre teszek szert, ami a médiumok esetében következik be, az nem emberi lény működésére utal. Ez angyali működés. Ez egy olyan működés, amely által azonnal megragadhatjuk a lényeget. Angyali képesség, de azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nem csak a világosság angyalai léteznek, hanem a bukott angyalok is, akik szintén megőrizték még a megismerésnek ezt a képességét. Ez pedig a következő értelmet nyeri. Ahányszor a megismerés vagy a cselekedet területén meghaladjuk a természet adta lehetőségeket, implicit vagy explicit módon egy szellem segítségéhez folyamodunk, aki teljesen tisztában van ezekkel a lehetőségekkel, és készséggel áll a rendelkezésünkre, a saját teljesítményünkön keresztül, természetesen a lakbérfizetés ellenében. Párizsban egy szentmise alkalmával, mert természetesen továbbra is naponta jártam szentmisére, úrfelmutatáskor, Krisztus testének felemelésekor egyszer csak szörnyű istenkáromlás szólalt meg bennem. Képzelhetjük azt a traumát, azt a zavarodottságot. De ismétlem, azt hiszem, hogy mondhatom azt, hogy őszintén szerettem Jézust, és hűséges akartam lenni az evangéliumhoz, és egyszer csak jött ez a káromlás. Természetesen feltette bennem a kérdést, hogy honnan származik, ki az, aki szól bennem, ki szól bennem. Ekkor lelepleződött. Mindazok, akik a spiritizmussal foglalkoznak, azt mondják, hogy gyógyító szellemekkel dolgoznak együtt, természetesen jó szellemmel. Hát nem voltam erről meggyőződve. Képzelhetjük, hogy amikor a Szentmisén káromoltam az Urat, már nem voltak többé kétségeim a kegyes gyógyító szellem természetét illetően. Bementem a sekrestjébe, és megkerestem a papot, aki éppen a szekrényt rendezgette. Eléálltam, hogy szeretnék vele beszélni. Ez történt velem. Ő pedig végtelen nyugalommal azt válaszolta. Hát egyáltalán nem lep meg a dolog. Hogy nem lepi meg? Mert a plébánián én foglalkozom ördögűzéssel. Rögtön megértettem. Elkezdtünk imádkozni, és ezek az imák akkor nagyon világosak voltak. De tudják, eléggé nehezen hull le a hájuk az ember szeméről, de akkor rájöttem, hogy mi is történt. Aztán belekezdett az ördögűzésbe. Na most engedjétek meg, hogy erről ne beszéljek túl sokáig. Azt hiszem, hogy ez a legnehezebb, a legmegalázóbb része a dolognak. De hála az Úrnak, amiért mégis mindezt átélhettem. Elképzelni sem lehet, hogy mi történik ez alatt az idő alatt. Az bizonyos, hogy a kegyelem pillanatai ezek, mert az Úr lehetővé tette, hogy bizonyos mértékben belsőleg is részt vegyek abban, ami történt. Részt vegyek a sötétségből a világosságba való áttérésben. Ezért tölt el mindig öröm, amikor lerohatom a hálámat a karizmatikus megújulás előtt. Azért a szabadulásért, amit az Úr adott a szabadító, a gyógyító imádságban. Ez Belgiumban, Brüsszelben történt, a Kármelit tartják egy kis közösségének köszönhetően, akik a megújulás kegyelméből élnek, és nagyon alázatos, hitből jövő imádsággal imádkoztak a megláncolt testvérükért. Vagyis értem. Visszatérve a szellemekre, úgy gondolom, hogy ezek hazug szellemek, amelyek megpróbálják megragadni a figyelmünket, bármilyen módszerrel is, hogy beavatkozhassanak az életünkbe. Erről nem is tudok sokkal többet mondani. Először szellemi szinten történik a beavatkozás, ami egyre súlyosbodó lelki, pszichés, sőt, testi problémákat is okoz. És mind a hármat tanúsíthatom. Nem túl szép a kifejezés, de ez egyfajta okkult vampirizmus, ami apránként kiszipolyozza az embert. És ezek után pedig egyre nagyobb létbizonytalanságba taszítja.
Ennél
sokkal mechanikusabb formái is léteznek. Létezik például a híres automatikus írás. Csak néhány szót mondok róla, mert rendkívül gyorsan megérthető, még kis csoportban is, néhány hétvégés tanfolyammal elsajátítható. Az automatikus írás abban áll, hogy a szellem segítségével irányítunk egy testrészt, itt például a kezet, amit a papírra helyezünk. A szellem segítségéhez folyamodunk, és a kéz ellenállhatatlanul elkezd írni. Nem a saját írásunkkal, egy olyan szöveget ír le, amit előtte egyáltalán nem éreztettünk, olyan tartalommal, amelyet nem ismerünk, és egyszer csak azt veszük észre, hogy megjelenik. Ez a fajta gyakorlat is a jó szándékba burkolózik, és sajnos több olyan esetet is tudnék említeni, amikor nagyon komoly pszichés és testi problémák merültek fel. Egy fiatal hölgy azzal keresett fel, hogy rendkívüli tüneteket fedezett fel magán. Úgy érezte, mintha fogóval szorongatták volna a torkát. Heves szívverése volt éjjelente, erős félelemérzet, mintha késdöfnének a gyomrába, stb. Ezek a tünetek sajnos elég gyakoriak azoknál, akik közel kerültek az okkult tudományokhoz. Miután több orvossal beszélt, az egyik orvos javaslatára, aki ismert engem, felkeresett. Elmesélte nekem, hogy mindemellett nagyon agasztja a 4 éves kisfia magatartása is, aki rendkívül agresszív lett néhány nap, és néhány nappal azelőtt késsel üldözte. Azért ez mégis meglepő egy 4 éves gyerektől. Megkérdeztem, hogy nem járt-e olyan társaságba, ahol okkult praktikákat üztek. De mivel nem találtunk semmilyen dolgot, és semmi kiinduló pontom nem volt, végül is megkérdeztem, hogy nem érte a múltban egy erős sokk hatás, ami oka lehet a különböző szomatikus tünetek megjelenésének. De igen, válaszolta. Sokat szenvedtem, édesapám halálakor óriási reménytelenség hatalmasodott el rajtam. Körülbelül egy évvel ezelőtt, de aztán megvigasztalt engem. Megvigasztalt és azóta is kísér. Többször is bebizonyította. Mikor szerettem volna többet is megtudni erről a dologról, elmesélte, hogy azon az estén, amikor teljesen egyedül maradt, egészen felkavart érzelmi állapotban, könnyek között vigasztalást keresve levelet írt az édesapjának, amelyben leírta a szenvedéseit. Nagyjából ilyesmit, hogy miért hagytál el, tudod, hogy egyedül vagyok. Aztán befejezte a levelet, és még mindig sírva ott hagyta a kezét a papíron, ami aztán egyszer csak magától újra megmozdult, és az úgynevezett apa ezeket írta. Ne sírj, gyermekem, békében, boldogságban vagyok, nem hagytalak el, továbbra is veled leszek. Óriási volt a meglepetés. Először gondolkodóba esett, majd boldogan megvigasztalodott, és ezután gyakorlatilag minden döntésének meghozásához az apja életét vette alapul. Látszólag nagyon örömteli az esemény, a lány megvigasztalódott, és lehetséges, hogy az apa szólalt meg. De azt hiszem, hogy az apának más dolga is van, mint hogy párbeszédet folytasson a lányával. És amikor látjuk ezeket a tüneteket, amelyek az egész esemény kezdete után néhány héttel már jelentkeztek, egyértelmű, hogy itt sem az apa, sem jó szellem, hanem inkább ez a vámpír szellem működött közre, akiről beszéltem. Először is az a szellem gonoszsága, hogy beférkőzzön ennek az embernek a fájdalmába. Most feltehetjük a kérdést, hogy hogyan lehetséges, hogy a gonosz léleknek hatalma van erre. Nyilvánvalóan engem is pontosan ez foglalkoztatott. És ugyanezt meg is kérdeztem ettől a lánytól is, mire ő bevallotta, hogy néhány évvel azelőtt, amikor bizonytalan volt a szakmai jövőjét illetően, hosszú időn keresztül járt egy látnokhoz. Itt van tehát az a támadási pont, hiszen ha önszántából nem vette volna fel a kapcsolatot az okkult világgal, ezen a mágián keresztül, kitárulkozva a médiumságra, akkor a szellem nyilván nem váltotta volna ki ezt a hatást a pszichés problémáinak a megjelenésekor. Ebbe bizonyos szabadságunkkal is bele kell egyeznünk. Újból itt a szabadságunk fontossága kerül a középpontba. Mi döntünk a saját életünkről? Mi választjuk, mi építjük a saját történetünket? Az Úr tiszteletben tartja a döntésünket. Ezzel szemben a gonosz úgy távolít el bennünket Istentől, hogy sokkal kevésbé tartja tiszteletben a szabadságunkat. Ugyanakkor az Úr mindig velünk van, hogy a segítségünkre siessen. Annak is tanulja lehettem, hogy az okkultizmus erősen elkötelezett hívei hogyan ébrednek tudatára, hogy eltávolodtak az Úrtól, és úgy döntenek, hogy visszatérnek az Úr Jézushoz, és felhagynak az eddigi tevékenységükkel, hogy ezután Krisztus felé forduljanak, és a testvérek imájának segítségével újra a maga teljességében megtalálják a szabadságukat. Krisztinnek hívnak, 30 éves titkárnő vagyok. Nálam a kamaszkorban kezdődött minden. Volt egy barátnőm, aki elvesztette a nagyapját, és egy júniusi napon így szólt hozzám. Ugye én szeretném felvenni a kapcsolatot a nagyapámmal. Elhívott hozzájuk, hogy megidézzük a szellemét. Számunkra ez tényleg csak játék volt. Teljesen improvizáltuk az egészet. Elővettünk néhány poharat, saját ABC-t készítettünk, aztán elkezdtük a szeánszot. Végül is én csak a barátság kedvéért mentem bele a dologba. Emlékszem, hogy alig, hogy leültünk, a pohár rögtön mozogni kezdett. És aztán történt valami, ami teljesen a hatás alá kerített, és egy kicsit el is borította az értelmemet, az agyamat. Mielőtt a szellem bármit is válaszolt volna, mielőtt a pohár elindult volna az odakészített papírlapon, Én már tudtam a választ. Ekkor kezdtem el, amit ma automatikus írásnak neveznék. Igazán fantasztikus volt. Az iskolában is az irodalom dolgozatok maguktól mentek. Elegendő volt előző este a soron következő témára gondolni. Reggelre minden a fejemben volt, és mindent ki tudtam írni magamból. Ezt az írási könnyebbséget ma már az első spiritista tapasztalataimhoz tudom kötni. De akkor nem tudtam róla semmit. Nem én kerestem. Szinte az akaratomon kívül csöppent az életembe. És a kamaszkoromtól kezdve ezek után már kezdtem eléggé rosszul érezni magamat a bőrömben. Egyáltalán nem éreztem jól magamat. Egyszerre volt bennem egy rossz érzés, ugyanakkor egy keresési vágy. Szerettem volna értelmet találni az életemnek. Úgyhogy egészen nyugodt lelkiismerettel elkezdtem jogatlan folyamra járni, hetente kétszer, nem is gyakrabban. Aztán mindenféle hétvégékre hívtak el bennünket, és apránként kezdett komolyabbá válni a dolog. Először csak jóga gyakorlatok voltak, ezek inkább a tornához hasonlítottak. Aztán ezek mögött egyszer csak felvillantottak előttünk egy filozófiát, egyfajta életlátást. Ebben a jóga iskolában több olyan emberrel találkoztam, akik hasonló tapasztalatok elsajátításához segítettek, például a látnoksághoz, az ingához, a kártyavetéshez, stb. Ezzel próbáltak segítséget nyújtani az emberek részére, hogy azok meg tudják élni, ami rájuk vár, és hogy vezetni és irányítani tudják őket. Én tulajdonképpen úgy éltem meg ezeket, azzal az illúzióval, hogy mások felé közeledek ezzel. Ugyanakkor jól emlékszem, hogy nem tudtam elviselni a másik ember közelségét, a tekintetét, azt a benyomást, hogy közeledni kell hozzá, vagy azért, hogy meggyógyítsuk, vagy azért, hogy irányítsuk, hogy kártyát vessünk neki, vagy diagnózist állítsunk fel az ingával. Tehát hatalommal ruháztak fel. A másik emberre kiterjedő hatalommal, aki pedig azért jön hozzám, hogy bizonyosságot szerezzen. Tisztában vagyok most már vele, és észre kellett vennem, hogy amikor erre az útra léptem, félig meddig a halál útján köteleztem el magam. Akkor jöttem rá erre igazán, mikor férjhez mentem. És aztán később a férjem elhagyott. Ekkor vált bennem tudatos-e ez az út, amelyben önmagamat pusztítottam. Elpusztítottam a házasságunkat és tágabb körben azokat, akik körülvettek engem, például a munkahelyemen. És itt a próbatételkel is közepén sietett a segítségemre az Úr. Volt egy barátnőm, aki egyszer azt mondta, hogy ide hallgass neked. Azt tenne jót, ha elmennél egy imacsoportba. Attól kezdve nem volt nyugtom, nem tudtam enni, valami nem hagyott nyugodni, de érdekes módon mégis elmentem. És a testvéreken keresztül találkoztam az Úrral. Énekeltünk, imádkoztunk. Aznap nem is mondhattam nagy dolgokat, de biztosan tudtam, hogy találkoztam az élő Jézussal. Megérintette a szívemet.
Oui, bonjour Daniel. Comment vas-tu? Oui, arrêtons, ne quitte pas. Je vais prendre mon dossier. Ce sont ces prières
de mardi au mardi qui szolgáltak a táplálékomul.
Qui était ma nourriture. Et il s'est passé quelques semaines comme ça, je crois que c'était...
Néhány hét eltelt így. Letettem a kártyát, de néhány hétnek el kellett tennie. És a számomra olyan volt, mint az intenzív osztály. És kellett ez a néhány hét ahhoz, hogy újra elkezdhessek élni, dolgozni, és hogy én is megtegyek egy lépést az Úr felé, mondván, hogy eddig nem ismertem meg magam igazán. És aztán kedvem lett misére járni, és meg is élni a hitemet. Mindezt az utat tényleg bejártam, és magam mögött tudhatom. És a saját tapasztalatom alapján figyelmeztethetek másokat is. A Jézussal való utam abban is megnyilvánul, hogy például nemrég birmálkoztam. És valóban megélem a hitemet, és én magam mondhatom. Ezt mondhatom Istennek, Uram, megváltottál engem, megszabadítottál engem. Eddig nem voltam tisztában az ajándékaitól, de most már igent mondhatok rájuk. Veled járhatok az úton. Most akkor induljunk. Nem tudom, hogy enélkül a lelki zuhany nélkül sikerült volna kilábalnom ebből a zavaros életből. Nem vagyok benne biztos, hogy sikerült volna. Amikor az Úr Jézus előtt lemondtam a hatalmam gyakorlásáról, és nem csak a gyakorlásáról, hanem a birtoklásáról is, amikor teljes szívemből őszintén megtettem ezt, semmi sem maradt meg ezekből az úgynevezett adományokból, ami nagyon is jól bizonyítja ezeknek az eredetét, ha még fontos ezt hangsúlyozni. Tapasztaltam, hogy Isten szolgálata, a kegyelem szolgálata, Isten országának a szolgálata összeegyeztethetetlen ezeknek a hatalmaknak a gyakorlásával. Persze ez újabb törés volt számomra, méghozzá jelentős törés, mivel a hatalmakról való lemondás egyben egy státuszról való lemondást is jelentett, társadalmi elismertségről, egyesek számára talán anyagi biztonságról való lemondást is. De azt hiszem, hogy ez a szabadságára. Aztán azt is megtudtam, hogy mivel helyettesítsem ennek a függésnek a hiányát. Ahhoz, hogy gazdagodjak, az okkult energia alkalmazása helyett Jézusba kellett vetni a bizalmamat. Isten adja meg az erőt ahhoz, hogy megszabaduljunk mindattól, ami eltávolít bennünket tőle, hogy valóban szabadon követhessük, és hogy reléphessünk az Isten fiúság útjára. Azt hiszem, hogy van itt egy alapvető összeférhetetlenség, a diabolos és az ördög, aki le akarja rombolni Isten alkotását. Valószínűleg napjainkban ezen a területen rettenetesen erősen fejti ki hatását. Manapság összekeverik Isten igazi hívását a profétálásra, a királyságra, de a papságra is azzal, amit ezek a szellemek kínálnak, vagyis hatalomszerzést az okkult energiák fölött. És hányan vannak, akik egy szabadító imádság után, és talán nem is ezt a kifejezést kellene használnom. Tehát miután visszatértek a hituk logikájához, az összefüggéseihez, Krisztushoz, felteszik maguknak ezt a kérdést, hogy hogy lehet az, hogy ilyesmibe tudtam belekeveredni? Hogy lehettem ilyen sokáig vak? Mint hogyha megbénult volna a megkülönböztető képesség. Még egyszer, ez tehát jól mutatja, hogy itt valóságos lelki küzdelem folyik. Én vagyok a világvilágossága. Aki követ, nem jár többé a sötétségben, hanem övé lesz az életvilágossága, mondja Szent János. Aki a fényt választja, Isten megadja neki hatalmat, azt az erőt, hogy az ő gyermeke legyen. Az Isten gyermekséget választom-e azzal, hogy Krisztus fényét választom, vagy az okkult titkot, a sötétséget választom azzal a kockázattal, amit Krisztus kemény igéje nyilatkoztat ki, hogy a sötétség gyermeke legyek. Valóban eléggé kemény ez az ige, a világosság gyermeke, vagy a sötétség gyermeke. Az én szabadságomtól függ, nekem kell szabadon döntenem, én tartozom felelősséggel az életemért. De az életünk nem csak nagy igenekből és nagy nemekből áll. A démonnak az a módszere, hogy ezer kicsi igen egymás utánjával terel egészen más irányba. És ezt talán a sötétség igénye lesz, holott eredetileg azt hittem, hogy Jézusnak mondtam igent. A lelki küzdelem a mindennapjaink valósága. Alapvető választási lehetőségeink vannak, amelyek irányítják az életünket, de a saját apró kis döntéseinkkel megváltoztathatjuk ezt az irányt. Amikor azt mondom, hogy okkult energia, ez nem jelenti azt, hogy az okkult energia önmagában ördögi. Amikor Isten által teremtett energiákról van szó, még ha mi magunk nem is tudunk velük bánni, ha a természet részét alkotják, és pozitív energiák, akkor pozitív energiák, mint Isten teremtményei. Az okkult energiával az a probléma, hogy más erők lakhelyévé válhat. Olyan erőké, amelyek nem kifejezetten pozitívak. És erős a gyanúm, hogy egyes ártó szellemek lakják ezeket a híres okkult energiákat. A modulált rádió frekvenciával szoktam párhuzamot vonni. A modulált rádió hullámok között van egy nagy amplitúdójú alapfrekvencia, amelynek tulajdonképpen nincsen jelentősége. Ez a vívő hullám. Erre ültetnek le egy alacsony frekvenciájú kis hullámot, ami az információt szállítja. Azt mondhatnám, hogy az okkult energia, ez a nagy hullám, ami önmagában nem rossz, de sajnos más élősködők is lakják. Elképzelhetünk egy olyan esetet, hogy egy szuggesztiós vagy egy radiesztéziás kezelés után még ugyan nincs szó okkult hatalmak beavatkozásáról. Lehetséges ilyen eset, de tudni kell, hogy a kockázat óriási. Ezt mondtam annak az illetőnek is, aki szinte könyörögbe jött hozzám. De hát attól még, hogy radiesztéziára járok, még nem biztos, hogy rajtam kívülálló szellemek fognak zargatni. Mondtam neki, hogy hát, hölgyem, miért alkudozik? Miért akarja ez a támogatásomat? Nagyon jól tudja, hogy bármit csinál, ami kedvező terepet teremt a médiumságra, és bármilyen okkult módszerrel teszi is, a sorsot hívja ki maga ellen. És itt mindenkinek a lelkiismeretéhez szeretnék szólni. Jogom van-e ilyen praktikákat űzni, ha látom, hogy később mibe kerül ez nekem? Mik tehát a választás kritériumai? Amikor az okkultudomány tergyűrűbe lépünk, és a gyümölcsről akarunk ítélni, nagy a kockázata annak, hogy eltorzul az ítélőképességünk. A hívők számára Isten igéje az objektív referencia. Nem tudom fejből idézni a szöveget, de a második törvénykönyvben és a Leviták könyvében valahol 23. fejezet körül világosan lelepleződik az összes okkult praktika, a mágia, a szellemidézés, a halott idézés és a spiritizmus minden formája. Ugyanakkor a katolikus egyház katekizmusára is utalnék, amelyben az egyház mindenfajta mágiát és boszorkányságot elítél, és pontosan felsorolja az összes mágikus beavatkozást, még azt az esetet is, hogyha mindez az egészség visszaszerzésének az érdekében történik. Teljesen világosan nyilatkozik. És ha kicsit megengedik, hogy előre haladjunk a témában, elmesélem egy esetemet néhány egyetemistával. Fél hatkor fejeztem be az előadásomat, és óra után ketten vártak rám, nem túl örömteli arccal. Azt mondták, hogy négyen vannak barátok, és közülük az egyik spiritista szeánszra hívta őket. Ő médiumnak mondta magát, és azt mondta nekik, hogy majd meglátják, milyen szuperül megy az egész. Kicsit unszolni kellett őket, de végül is elmentek. Összegyűltek az asztal körül, megidézték a szellemet, a médium hangja tényleg elváltozott, és egy szellem szólalt meg a hangján. És egyszer csak a szellem váratlan és nagyon kemény dolgokat mond a két újonnan megjelent fiúról. Mindkettőjük hívő volt, közülük az egyik igazán gyakorolta is a vallását. És mintha csak véletlenül történne, a keményebb szavak a vallását gyakorló fiút veszik célba. Valóban nagyon kemény dolgokat kellett halnia. Még az idén meg fogsz halni, elkáhozol. Kicsit elsárgult a fiú, és felkavarták a történetek, azonnal kiszállt a játékból. A második, aki hívő volt, de nem gyakorló, szintén rossz érzésekkel, de kevésbé felkavartan szállt ki. De a történetnek itt nincs vége. A két másik fiú, akik még folytatták az egészet, közülük az egyik fogszabályzót hordott. És betette a fogszabályzóját, és hirtelen vérsugár tört elő a szájából, holott semmi sem nem volt rajta, és ráadásul mindez egy borzasztóan rossz íz kíséretében. Hát elképzelhetjük, hogy milyen nagy ijegységet válthattak ki a történetek a fiúkból, és a fiúk segítségét kiáltottak. Megtanultam a távgyógyítást. megtanultam médiumként gyógyítani. Ennek során megismerjük, hogy mit élnek át az emberek. Vagyis betekintést kapunk a problémájukba, tudjuk, mik a nehézségeik. És zárójelben megjegyzem, hogy ez nagyon kellemes érzés, az, hogy hatalmunk van a velünk szemben álló ember felett. Tudunk bizonyos dolgokat, aminek eleinte az illető nincs is tudatában, ő pedig piedesztára állít minket, hiszen adománnyal rendelkezünk. És egyre hosszabb, egyre mélyebb koncentrációs technikákba merültem. Imádság, meditáció, a koncentrációs gyakorlatok. És valamikor alkalmat kellett rá találnom a nap folyamán, és ezen kívül még ott volt a munkám is. És mindez a családi élettől vett el az időt. Korábban keltem, mint a többiek, a reggeli alatt is ezeket a technikákat gyakoroltam. Aztán elmentem hazulról, anélkül, hogy láttam volna a gyerekeimet. Délben szintén ezeket gyakoroltam. Amikor hazaértem, már minden készen volt. Megebédeltem, és azonnal indultam is vissza a munkába. Este későn értem haza, vacsora után újra rögtön nekiláttam a gyakorlatoknak. És Nikollal, a feleségem, és csak este találkoztam, amikor már aludt. Útjaink akkor kezdtek szétválni, amikor Louis szerető és békés szavai kezdték elárasztani a mindennapokat, de a gyakorlati élet és a cselekedetek állandó ellentmondásban álltak a szavaival. És egy bizonyos módon elszigetelődtünk egymástól. Kritikus fáradtságrohamok és erőszakos, agresszív rohamok következtek. A gyerekekkel is mindennapos volt a konfliktus. Egészen mélyen a hatalmat éltem meg. A lehető legnagyobb mértékben segíteni akartam másokat, de ezt valóban mélyen kellett keresni, a gyógyító technikákon keresztül. De nem is tudom, hogy ez véget érhet-e valahol. Valóban teljesen meg akartam őket gyógyítani, sőt a tulajdonképpeni panaszokon felül is akartam lépni, és gyakran nem értettem, hogy miért nem sikerült teljesen meggyógyítanom őket. Valahol fel akartam támasztani az embereket, és most már úgy látom, hogy az én hatáskörömnek ott meg kellett volna szűnnie. Ebben a technikákban elkerülhetetlenül találkozunk Jézussal. Úgy hívtam segítségül Jézust, mintha bárki mást hívtam volna segítségül, hogy gyógyítsa meg a rendelőmben levő beteget. Mindez azzal is összefüggésben áll, amit az előbb említettem, az, hogy hogyan tekintek a többiekre. És ez a módszer nagyfokú gőgöt eredményez. És azt hiszem, ebbe én igencsak beleestem. Nekem igazam van azon a szinten, hogy mindaz, amit teszek, helyes, és a bizonyíték az, hogy az emberek jobban vannak. És apránként egy olyan világban találja magát az ember, ami párhuzamos azzal a világgal, amiben ma élek. Párhuzamosak a technikák, párhuzamosak a hitek, a táplálkozás, ahol az emberek is úgy élnek egymás mellett, hogy azt hiszik, hogy valóban igazságban élnek. De apránként újra felfedeztem az eukarisztiát, vagyis rendszeresen jártam Szent Misére, de ettől függetlenül egyfolytában kritizáltam a katolikus egyházat, aki nem ért meg semmit. Annak a kavalkádjában éltem, amivel ízlésemnek megfelelően körülbástyáztam magamat. Hamar észrevettem, hogy falba ütközöm, és még csak lehetőség sincs rá, hogy választ kapjak. Többször feltettem a kérdést, hogy hol van egyáltalán. Fogalmam sem volt, hogy hol érjem utol, milyen szavakat használjak, hogy legalább a kölcsönös meghallgatás talajára lépjünk. Ami szintén mélyen érintett, az az, hogy úgy éreztem, hogy utópiában élünk. Azt éreztem utópiának, hogy nem néztünk egymásra sem a családi, sem a mindennapi élet területén, de mégis világméretekben beszéltünk. A másikért lenni, másiknak tanácsokat adni, apránként kiépíteni azokat a találkozási pontokat, amelyekkel a másikat irányítani lehet, és nem bátorítani. Úgy éreztem, hogy valóban a hatalom dimenziója ez, ahol a másiknak nem volt joga közbeszólni. És ha netalántán a másik elutasította volna ezt a hatalmat, mindent el kellett követni a megalázásáért. És mindezek után Részt vettem a férjemmel Louis-val egy kínai terápiakurzuson, ami szintén az energián dolgozik, méghozzá a saját energiánk fejlesztésére irányul, hogy másoknak hogyan adhatjuk át. Az előadó önállóan végzendő gyakorlatokat ajánlott, és egy bizonyos szint elérésekor pedig a teljes szexuális önmegtartóztatást tűzte ki elénk, annak az érdekében, hogy minél jobb energiaszintet érjünk el, és egyre jobban kifejlesszük, és minél tökéletesebben át tudjuk adni ezt az energiát. Számomra ez elfogadhatatlan volt. Louis viszont csak ezeket a szavakat hallotta meg, és úgy döntött, hogy minden szexuális kapcsolatot megszakít kettőnk között. Vagyis a házasságunk mindenféle oldalról kicsorbult. Számomra totális törés volt, hiszen ez fontos pontja volt az életünknek, mert néha lehettek volna olyan élményeink, amelyek legalább látszólagos egységet adhattak volna közénk. És ezután az időszak után, az utolsó tanfolyam után úgy döntöttem, hogy minden kapcsolatot megszakítok ezzel a társasággal. De Louis továbbra is járt ebbe a körbe, amit én egyáltalán nem akartam. S néhány hónap elteltével aztán Louis-val is szakítani akartam. Gondoltam, hogy adok még neki egy kis időt, de aztán később véglegesen szakítani akartam vele. Nekem választanom kellett. Egyrészt az önmegtartóztatás miatt, ami mögött azért heves vágy élt bennem az energia felett való uralkodásra, másrészt a családom miatt, és végül engedtem. Miután nekem minden tanfolyam tetszett, amit felkínáltak, és mivel láttam, hogy a házasságom viszont egyáltalán nincs rendben, a vallásos témáról való beszélgetésem során egyszer egy szeminarista egy olyan kurzust ajánlott a figyelmembe, amit házaspároknak tartanak, egy házaspároknak szóló lelki gyakorlatot. És így kerültünk el erre a kurzusra, és ott olyasról, amivel találkoztam, amit kezdettől fogva kerestem. Nem csak szavakat hallottam a szeretetről, a testvéri közösségről, az egységről, az örömről vagy a békéről. Ezek már nem csak szavak voltak, hanem mindezeknek a valósága. Megvilágosított előttem az az út, amit követnem kell ahhoz, hogy összhangban legyek a katolikus vallással. A lelki gyakorlat elég nehezen telt el mindkettőnk szempontjából. Könnyek között fejeztük be, és ugyanaz az érzés volt bennem, mint már kezdettől fogva. Nem szabad, hogy elmenjek, maradnom kell. Még nem is volt lezárva a konfliktus Nicole és én köztem, és a lelki gyakorlat után szerettem volna mégis ehhez a testvéri közösséghez tartozni. Valóban személyesen találkoztam Jézussal. Tudatára ébredtem, hogy Jézus él, Jézus szeret, és hogy én is szerethetem őt. Ő mindig mellettem van, és én mindig beszélhetek hozzá, és ő is beszél hozzám. Ezután pedig vissza kellett térnem a családomhoz. Vissza kellett térnem Nicolehoz, és vissza kellett térnem a gyerekekhez is. Újra fel kellett fedeznem a családomat, újra felfedezni a mindennapok egyszerűségét. Velük együtt vehettünk részt a szentmiséken, és ugyanazt a tartalmat élhettük meg, örömmel eltöltve, amit az egyház tanít, nem azoknak az elméleteknek a szintjén maradva, amit azelőtt Louis egyedül élt meg a szentmiséken. Számunkra valóban az öröm útja volt, és a tökéletesebb megtérésé. És apránként a gyerekeket is bele tudtuk vonni a kettőnk életébe.
Et de meilleure entente les uns avec les autres, qui nous ont permis petit à petit, avec les enfants aussi, de les faire participer à
ezek után szeretnék hálát adni mindazért, amit Jézus az életünkben véghez vitt. Jézusnak a közreműködéséért, amivel megmentett engem. Azt hiszem, megmentette a házasságunkat, a gyerekeinket. Megtaláltam, amit már régen elveszítettem, az egységet. Ma békében élek. Minden agresszivitásom eltűnt, ami azelőtt bizony gyakran a hatalmába kerített. Az egység a házasságunkban is érezteti hatását. és a család egységében is, a gyerekek tekintetében. Olyannak fogadom el őket, amilyenek. Nem futok többi az elméletek után, hanem azt keresem, hogy hogyan tudnám még jobban szeretni őket, és olyannak látni őket, amilyenek a valóságban. És azért is hálát adok Jézusnak, hogy megadta a vele való egységet is. Jézust megváltóknak elismerni azt jelenti, hogy elismerem a feltámadásával minden sötétségtől megszabadított és isteni életének részesévé tett. Ez a keresztény élet, a Szent Lélekben való élet, vagyis az isteni életben, abban az életben, amit Jézus adott nekünk, abban részesülünk. Jézus egyfajta élet átömlesztést ad. Az egyházatják ezt a nagyon szép kifejezést használják. Isten elvette tőlünk azt az egyetlen dolgot, ami természeténél fogva nincs meg benne, a halál. Hogy nekünk adja azt, amivel természetünknél fogva mi nem rendelkezhetünk, az örök életet. Már nem rendelkezünk vele a bűn elkövetése miatt, a rosszal való szövetség, a gonosz lélekkel való szövetkezésünk miatt. Jézus eljött, hogy véghez vigye ezt a csodálatos értékrendbontást, hogy újra szabad utat kapjunk ahhoz az állapothoz, amiben kezdetben az Atya szívén éltünk. Az Atya azért teremtett bennünket, hogy a fiai legyünk a Szent Lélekben.